Igen, hát akkor folytassuk itt, ahol Zsolt abba hagyta. Gyakorlatilag tehát bizonyítottnak vehetjük, hogy van egy olyan 4.-5. századi római kápolnánk, ami mellé ugye a 9. század folyamán épül egy ház, ez egy lakóház, hiszen egy árnyékszék akna tartozik hozzá, ugye ez az a bizonyos 7-es számú sírkamra, ami tulajdonképpen egy latrina volt, és ez a latrina a benne lévő leletanyag alapján legalább a 12. század elejéig folyamatosan használatban van. Hangsúlyoznom kell, nagyon fontos, hogy folyamatosan. És ez legalább olyan jelentőségű, mint az, hogy itt sikerült azonosítani a Zsoltnak egy 9. századi épületet, illetve épület együttest, mert azon kívül azt is sikerült bizonyítani, hogy ez a 9. századi épület, épületegyüttes, ez folyamatosan az a magyar honfoglalást, magyar államalapítást túlélve a mai Székesegyház építéséig mindig is állt, működött, laktak benne. Tehát ez a római kortól kezdve a valódi kontinuitást nem is tudjuk igazolni, sőt, valószínűleg ez esetben biztosan nem volt tényleges kontinuitás az épületnek, hiszen Zsolt kimutatta, hogy a Cella Trionának van egy fázisa, amikor romosodott, elhagyták a 9. század előtt, viszont a karolin kortól ez a kontinuitás ez esetben valóban régészetileg igazolható. És ezért úgy gondolom, hogy az a megállapítás, amit ő itt tett, mindenképpen lényegében tényként kezelendő, akkor, amikor Szent István úgy dönt, hogy Pécset, püspökséget alapít, akkor itt ez az épület áll, lakják, és van mellette egy használatban lévő templom. Ez a templom 1009-ben egy templom volt. Mivel a valóban a püspökség központjában van, alig ha vitatható ez a feltételezés, hogy ez tulajdonképpen ettől kezdve egy püspöki udvarházként, a püspök templomaként működött. Ami a következőben vitatkozni szeretnék, hogy mennyiben nevezhető ez székesegyháznak, vagy mennyiben tekinthető egy püspöki kápolnának, illetve a kettő vajon összehozható-e vagy sem. Ez egy korán sem világos kérdés, könnyen lehet, hogy Zsoltnak igaza van, amiben, amikor úgy közelíti meg, hogy valóban ezt tekinthetjük 1009-ben a székesegyházban, erre én is hajlok, de hát mindjárt látjuk, hogy még milyen más lehetőségekkel is számolnunk kell. Mielőtt azonban ebbe belemennénk, szerintem érdemes kitekinteni arra, hogy hogy is nézhetett ki tulajdonképpen ez a 9. századi együttes. A Zsolt kutatásai alapján egy alprajzi rekonstrukciót készítettem. Tulajdonképpen egy kétosztatú házról van szó. Ennek a déli falát igazából nem ismerjük, de lévén, hogy láthatóan a trihorának az egyik sarkába épül be, elég valószínű, hogy gyakorlatilag a déli fal is ehhez igazodhatott. Ehhez valószínűleg utólag és feltétlenül inkább valami faszerkezetű felmenővel csatlakozhat ez a harmadik helység, egy nagyon vékony, gyenge alapfal csatlakozott hozzá. És hát itt van ez a bizonyos latrina, aminek az az érdekessége, hogy két téglaheveder ív tagolta a belsejét. Ugye ez az árnyékszék aknáknak a jellegzetessége, ugye a többszintes árnyékszék aknánál, ugye a függőleges szennyvíz csatornákat támasztják rá ezekre a téglahevederekre. Mivel két ilyen tagolás van, ez gyakorlatilag egy háromszintes épületre utal. Tehát bár nem túl nagy alapterületű, de magassági terjedelmében azért egy elég jelentős épületről van szó. A 9. században hogy néz ki egy udvarház Pannoniában? Hát erről nem sokat tudunk, de azért valamit tudunk. Ismerünk néhány ebből a korból származó udvarházat is. Az egyik legjobban, vagy régebben ismert ilyen darabunk, ez Zalavár közelében az úgynevezett Borjúállás szigeten lévő udvarház. Ez egy faház volt, itt lehetett a ház, és mellette volt a templom, amit az egészet egy cölöp kerítés vett körül. Érdekes módon, ugye mivel fából volt, tehát nem maradt meg belőle semmi, onnan tudjuk, hogy milyen lehetett, hogy mivel hogy rengeteget temetkeztek a templom köré, és ugye a házban nyilván van, nem temetkeztek, tehát az üresen maradt hely az, ami a háznak a méretét mutatja. Hát éppen ez ilyen csekély, ez a maradvány, azért túl sokra nem megyünk vele, inkább az látszik, hogy egy udvarház és a templom együttese, ugye az egy szükségszerű együttes volt a 9. században egy ilyen egyszerű udvarház esetében is. Szerencsére azonban ismerünk ebből a korszakból néhány komolyabb kőből épített udvarházat is. Az egyik új felfedezése Szőke Béla Miklósnak Zalaváron egy királyi udvarház, amit Arnulf keleti frank uralkodóhoz köt, a 9. század vége felé épülhetett fel. Itt most azonos léptékre nagyítottam ezeket az alaprajzokat. Látható, hogy egy gyakorlatilag ugyanolyan méretű, ugyanolyan nagyságrendű, ugyanúgy kétosztatú épület, mint a pécsi épület. A másik sokkal érdekesebb épület, ez Dévényben van. Ezt a szlovák kutatást tárta fel a Dévényi várban. Sok vita volt arról, hogy ez most egy templom, vagy egy udvarház, egy kápolnával, valószínűleg inkább ez utóbbi, de egyértelműen egy háromkaréjos templom kapcsolódik az udvarház végéhez, ugye egy két vagy három osztatú udvarház, ez a kis tér, ez a templom előcsarnoka, vagy a udvarháznak a szélső épülete. Látszik, hogy gyakorlatilag megint csak ugyanazzal a nagyságrenddel kell számolnunk, mint Pécsen, még a kápolna alaprajza is ez esetben igen hasonló. Magyarán megállapíthatjuk, hogy a pécsi azonosított a karolinkori udvarház, a korabeli pannoniai karoling udvarházaknak a nagyságrendjébe, típusába meglehetősen jól beleillik. Nagyon érdekes dolog ugye ez az árnyékszék akna, amit ugye ezeken a példákon nem ismerünk, de azért ebből a korból ismerünk hasonló mást is. Svábföldön, Broichban van egy 9.-10. századi várépület, aminek egy hát jóval nagyobb palota épülete van, és ennek a végéhez csatlakozik egy ugyanilyen rendszerű árnyékszék építmény. Itt is ugye egy többszintes árnyékszékről van szó. Ez konkrétan a német régészek szintén 9. század és 10. század elejére datálható kerámiával tudták ugyanúgy datálni, mint a pécsit is. Tehát csak azért említem, hogy valóban még erre a részletre is ismerünk régészeti analógiát. Ez a fajta udvarház, ami a pécsi udvarház volt, ja bocsánat, még egy fontos dolgot említenék, ugye itt Zalavárnak az alaprajzát látjuk, ugye Zalavár volt a grófság központja a 9. században, Pribina frank grófnak a székhelye, és hát itt helyezkedik el az udvarház, ugye ez esetben akkor ugye ez már kicsit később, tehát az Arnulf-féle udvarház, és a hosszú, több évtizedes ásatások alapján azt is látjuk, hogy milyen környezetben van ez az udvarház. Több templom helyezkedett el a közelében. Volt egy fa templom, egy keresztelő Szent Jánosnak szentelt fa templom tőle északra. Mellette egy hatalmas méretű bazilika, amit Szent Adorjánnak szenteltek, és tőle délre pedig egy másik templom, ami tulajdonképpen a palota templom volt, Szűz Máriának szentelve. Tehát egy több templomból álló együttes középpontjában épült ez fel. Ugye azért érdekes, mert Pécsen a karolinkori neve, a Kvinkve Bazilicia, alapvetően öt bazilikát jelent, tehát valószínűleg nem egy templommal kell számolnunk, hanem többel, ami közül csak az egyik az, ami közvetlenül az udvarházhoz épült kápolna lehetett. Persze ugye azt is számításba kell venni, hogy lehet, hogy itt csak a romos, római épületek adták a helynevet, és valójában a többi templom nem volt használatban, csak tudták róla, hogy azok a romok szintén bazilikáknak, vagy templomoknak a romjai. Ez a fajta elrendezés, az udvarház és több templomnak az együttese nem csak a 9. században terjedt el Európában és Magyarországon is. Ugye egy másik példa, hogy már a hazai vizekre ezek magam is, Visegrád, ahol egy szintén egyébként a 9. században újra használatba vett római épületről van szó. Ez a római erőd, amit a 9. századtól laknak, és ugye az akkori szlávok nevezik el Visegrádnak. Ami azonban minket érdekel, az a 11. századi korszaka, amikor itt felépül egy udvar. A közelében, de nem közvetlenül nekiépítve van egy valamivel korábbi kápolna, és a váron kívül, de körülbelül hasonló távolságra egy plébánia templom. Tehát ez a több templom együttese itt is megfogható. Maga a kápolna és az udvarház összeépítése szintén nem ismeretlen a 11. századi Magyarországon, több emléket is ismerünk. Ugye Visegrádot említettem, megint azért raktam fel, mert azonos léptékre nagyítottam ezeket az alaprajzokat. A másik Abasár, ugye Aba Sámuelnek az udvarháza, ahol szinte az udvarházhoz közvetlenül hozzáépül egy kerek templom, amit még egy híd össze is köt az udvarházzal, és hasonló Zirc királyi udvarháza, amit ugye első András korából van róla adatunk. Itt is egy több helységes udvarház van a végében a kápolnával. Azért érdemes felfigyelni rá, hogy ezek a 11. századi példáknál az udvarházak jóval nagyobb méretűek, mint a pécsiek. Ez is inkább ugye a Zsolt megfigyelés és a karolinkori datálás mellett szól, de maga az épület elrendezéshez nem volt ismeretlen a későbbi időszakban sem, de hát tudjuk, hogy a pécsi udvarház és kápolna is működött használatban volt a 11. században is. Nem csak Magyarországon van ez, ugye Lengyelországból ismerünk még a 10-11. Századból számos hasonló épületegyüttest, a lengyel fejedelmi udvarházakat, amelyek ugyanezt a párosítást mutatják. Itt is egyébként megfigyelhető, hogy ezek a későbbi udvarházak jóval nagyobb méretűek, mint a pécsi, illetve a más karolinkori hasonló udvarház típusok. Térjünk is át ezután azokra az egyéb épületekre és lehetőségekre, amelyek a környezet, a Cella Trihora környezetében lévő más templomokról szólnak. Ugye Zsolt is részletesen beszélt arról, hogy vajon mi lehet a mai Székesegyház helyén. Gyakorlatilag amíg ez nem dől el, addig csak feltételezéseket mondhatunk. A Székesegyház régészeti kutatása nélkül Pécs eredetét nem lehet világosan megmondani. Szerencsére nem járunk teljesen járatlan területen. A Székesegyháznak legalább az altemplomában azért volt régészeti kutatás. Volt egy ásatás is, amit Sándor Mária végzett, és itt körülbelül ebbe a sarokban egy római csatornát tárt fel. Ezt a római csatornát az altemplom falai elvágták. Ez egy olyan tény, ami amellett szól, hogy valószínűleg azt a gosztonyi féle elméletet, hogy az altemplom egy római épület lenne, el kell vetnünk, hiszen egy római csatornát elvágnak az építése során. Persze ettől még lehet a csatornán későbbi római épület is, de igazából ezt semmi nem támasztja alá. Ami viszont kifejezetten ellene szól, az a Bertó Gábor által végzett földradar felmérés. Itt látjuk az eredeti földradar képet és annak az értelmezési rajzát. Ezen jól látható, hogy az altemplom rácsos alapozása alatt egy kisméretű, félköríves keleti lezárású, kelet-nyugati tájolású, minden bizonyal kápolna építmény áll. Ami nem állapítható meg egy ilyen földradar vizsgálatban, hogy mikori ez a kápolna, lehet ókeresztény is, ennek kicsit ellentmond a tájolása. Ugye a legtöbb pécsi ókeresztény sírkápolna az észak-déli tájolású, még ez kelet-nyugati, ugye egyedül a Cella Septihora kelet-nyugati tájolású. Azonban nem szabad elfelejteni ezt is, hogy lehet, hogy ez csak egy épület egy része, hiszen a későbbi falak elvághatták a hozzá csatlakozó egyéb dolgokat. Azt is elképzelhetjük, hogy ez esetleg egy nagyobb bazilikának a szentélye alatti kripta maradványa. Ez igazából csak akkor derülhetne ki, hogyha legalább egy ilyen földradar vizsgálatot a Székesegyház hajójában is, hozházában is el lehetne végezni, aminek egyébként nagyobb akadálya nem lenne, hiszen ez nem jár a burkolat megbontásával, és az legalábbis bizonyíthatná, hogy ennek van-e folytatása ennek az épületnek nyugat felé, vagy pedig nincsen, ez tényleg csak egy ilyen kis kápolna volt. Úgy gondolom, de esetre, ha van is, akkor sem valószínű, hogy római lenne az épület, sokkal inkább valami koraközépkori, de akár 9. századi nagyobb bazilikáról is szó lehet. Ezt a kérdést én is azt kell mondjam, amit Zsolt, nyitva kell hagynunk, amíg itt kutatásra, régészeti kutatásra alkalom nem nyílik. Visszatérek én is Zsolt alaprajzához, ami a lehetséges, elég nagyméretű templomokat mutatja, és hát a Cella Septihorára szeretnék áttérni, amire ugye többször utaltunk már a beszélgetés során. Szintén Zsolt által szerkesztett alaprajzot mutatom, ami az ásatási alaprajz a Septihorának. Itt a kékkel jelölt falak a középkori falak, illetve itt a várárkoknak a helyét jelölik, a piros az ókeresztény épület, illetve Zsolt feltüntette azokat a kis fekete téglalapokat, ami egy kora árpádkori 11. századi temetőnek a sírjai. Ezek jól láthatóan gyakorlatilag körbeveszik a Septihorát, de egy korabeli újsághírből tudjuk, hogy gosztonyi kutatásai idején az 1930-as években egy olyan sírt is találtam, nyilvánvalóan ez a temetőhöz tartozik, ami rá volt ásva a Septihora egyik falára, tehát hogy ez a temető akkor is létezett és működött, amikor a Septihora nem létezett és nem állt. A Septihorának a feltárt falmaradványai ugye a hegyoldalba bemélyítve, a Ferde hegyoldalba bemélyítve készültek, és a lepusztulása is az épületnek követi tulajdonképpen az egykor lejtős terep szintet. Ha megnézik, még egy furcsaság látható ezeken a falmaradványokon, hogy a falak teteje nem egy simán visszabontott faltető, ahogy ezt megszoktuk, hanem a faltetőnek egy része a belső oldalon így ki van pusztulva, kiomlottak belőle a kövek. Ugye ez mindegyik falszakaszon látszik. Ez egy elég tipikus jelenség, amit főleg római romoknál, de más romoknál is sokszor megfigyeltünk. Egyszerűen arról van szó, hogy a talajból beszivárgó nedvesség ugye megfagy a falban, illetve a földből felszél a nedvesség, mindenféle sókat magával visz, amik kikristályosodva egyszerűen szétrobbantják a falsíkot ott, ahol ugye a levegőn a víz távozik belőlük, és ezzel lerombolják tulajdonképpen a falnak a külső síkját. Római romoknál nagyon gyakran látunk ilyen egészen mélyen kipusztult tulajdonképpen a falnak a síkja. Ezzel a jelenséggel állunk szemben a Szeptihora esetében is. Mint ezek a példák is mutatják, ez nem okvetlenül vezet a teljes fal pusztulásához. Egy idő után persze ledől a fal, de amíg csak a síkja pusztul el, addig ezek a nagyon jól megépített, szinte beton szilárdságú római falak sokáig bírják ezt a gyűrődést. Itt is látható, hogy a falak alja az épségben van. Ez azért van, mert ugye ez föld alatt volt a pusztulás után, és hát ugye a földben nem a fagytól és a kiszáradástól mentes volt. Ez a Szeptihorán is megállapítható, itt az alsó falsíkok teljesen épek. Ez az ásatás közben készített fotó nagyon jól mutatja is ezt, hiszen látszik az az alsó réteg, itt Zsoltnak az ásatási fotóján ezt még jobban láthatjuk, amely lényegében egy természetes pusztulás során került be a Szeptihora belsejébe. Nyilván a víz is ebbe a mélyebb gödörbe belemosta a földet, és egy szép vízszintes felszínnel látta el. Lényegében ez a föld védte meg a fal alsó részét, és fölötte rohadt ki a falnak a belső síkja. Amit azonban fölötte látunk, ez egy nagyon érdekes dolog. Egy kicsit a régészet belső rejtelmeibe kell önöket belevezetnem, ugye a rétegeknek a megfigyelésében, ami mint egy életrajzát adja ezeknek az épületeknek. Ezzel fölött, a szint fölött egy mész réteget látnak, és egy ilyen nagyobb mész tömb is van benne. Ugye ez egy építkezés során keletkezik egy ilyen mész réteg, amikor meszet oltanak, habarcsot kevernek, és hát azt széthordják ugye a kőművesek a cipő talpaikon is, és egy építési rétegnek nevezzük ezt a jelenséget. Ez lényegében az egész Szeptihora belsejét elfette, sőt, ráfutott több helyen erre a kiomlott belső falsíknak a helyére is. Tehát ez már akkor történt az építkezés, amikor a falak alja már megsérült, ugyanakkor nem is javították ki a falak alját, építkeztek, de ez a sérült fal lábazathoz nem nyúltak hozzá. Utána egy földfeltöltést lehet megfigyelni, ami mintegy eltakarja ennek a szabálytalanságait, ennek a messzes rétegnek. Itt is jól láthatóan így beborítja tulajdonképpen ezt a messzes réteget, és ami igazán érdekes és számomra fontos, hogy fölötte egy nagyon vastag pusztulási réteget látunk. Ugye ennek az alján egy faszénből álló kormos réteg van, ugye ez egész nagy felületeken került elő, ami gyakorlatilag akkor keletkezik, amikor egy faszerkezet leég, és ennek a hamuja, korma egy rétegbe lerakódik. E fölött, a réteg fölött aztán rengeteg habarcs töredék van, apró kövekkel, sőt freskó darabokkal. Ugye ilyenek akkor keletkeznek, amikor lebontanak egy falat, ugye az értékes köveket, nagy köveket kiemelik belőle, de a levert vakolat, a falak közötti habarcs, az ott marad, ugye az nem kell senkinek, azt egyszerűen szétterítik. Ebben is néhol ilyen faszemes foltok vannak, ami azt mutatja, hogy valószínűleg, ahogy bontották az épületet, megégett gerendák még ott voltak a fedélszékben, amik a bontás során ugye bekerültek ebbe a törmelékbe. tulajdonképpen itt van a vitánk Zsolttal, hogy ez az egész réteg ez mit jelent. Úgy gondolja publikációjában is ezt leírta, hogy valószínűleg ez valahonnan máshonnan idehordott törmelék lehet, egy tűzvész után valamilyen leégett épületnek az omladékával betöltötték azt a gödröt, ami tulajdonképpen a Szeptihora rómjai között volt. Én úgy gondolom, hogy ennyire világosan elkülönülő faszénrétek és bontási rétegek akkor nem keletkeznek, hogyha máshonnan hordok oda törmeléket, tehát akkor ahogy belelapátolják, összekeveredik a faszén a törmelékkel, ezek nem mutatnak ilyen szép rétegződést. Én azt gondolom, hogy és másik okból pedig, hogy hát most minek hordanának ide ilyen hatalmas mennyiségű sittet, csak azért, hogy betöltsenek egy gödröt, ami ugye egyébként meg nem is nagyon volt útba. Én úgy gondolom, hogy ezek a jelenségek arra vannak, hogy ez itt helyben keletkezett, és ez magának a Szeptihorának a pusztulási rétege. Viszont az a tény, hogy ebből a rétegből, pontosabban itt az alatta levő padlószintből egyértelműen árpádkori kerámia került elő, ez véleményem szerint amellett szól, hogy a Szeptihorát használják, épületként használják az Árpád-korban, és az Árpád-korban pusztítja el egy tűzvész. Mivel freskó festett vakolat darabok is vannak, ami leginkább egy templomban szokásos, ezért én ezt egy templomnak gondolom. Ezért vélem én úgy, hogy a Szeptihora az Árpád-korban ugyanúgy felújításra került, mint ahogy a Trihora is. Templomként használták egy darabig, majd leégett és elhagyták. Kétségkívül az én érvelésemmel szemben Zsoltnak egy fontos ellenvetése nagyon helyesen az, hogy nem javították ki a falaknak ezt a kirohadt alsó részét, ami azért eléggé furán nézhetett ki, hogy egy kifestett, lefedett épület és a falak alja ki volt omolva. Hát a középkor nem szokott olyan nagyon szépen dolgozni sokszor, tehát szerintem ez azért belefér, de ez valóban egy olyan érv, ami inkább az ő véleményét támasztja alá, miszerint ugye a Trihorát nem építették volna át az Árpád-korban, sőt, szerinte ugye a római korban sem fejezték be ennek az építését, és hát ez a törmelék, ez máshonnan származik, tehát ebből származik a mi alapvető szakmai vitánk. Én egy olyan kis összevetést csináltam, hogy amennyiben a Szeptihorát mégis használták az Árpád-korban, akkor mi lehetett a funkciója, ha templomként használták. Ugye a Szent István kori székesegyházak közül nagyon keveset ismerünk. Régészetileg tulajdonképpen ez a Kalocsa és a Gyulafehérvári épület az, amivel biztosak lehetünk, hogy a Szent István korban állt és a székesegyházként használták. Kalocsát konkrétan akkor építették. Lényegében Pécsnek a testvéregyházmegyéje volt, egyszerre alapította őket István király. Ugye a kalocsai, első kalocsai érsek Asztéknak a sírja itt elő is került a templomban, és hát ezzel pontosan datálhatóvá tette az épületet. Gyulafehérváron a későbbi székesegyház előtt sikerült legutóbb Dana Márkunak feltárni ezt a templomot, ami a véleménye szerint 10. századi épületet még a gyulák építették, de ez lehetett a 11. századi, az első székesegyház, majd még a 11. században lebontva mögötte építettek egy nagyobb bazilikát. Látható, hogy ezek nagyjából azonos nagyságrendű épületek, ugye a Gyulafehérvári az szinte teljesen azonos méretekben a pécsi cella Szeptihorával, a kalocsai egy kicsit hosszabb, de alapterületét tekintve az is nagyjából ilyen lehet. Kalocsának, amit volt szerencsém a múlt évben nekem újra feltárni, volt egy olyan másik tanulsága is, hogy valamikor az 1030-as években elhunyt asztrik sírról tudjuk, hogy még amikor a sírt elkészítették, akkor nem volt kész a padlója a templomnak. Tehát tulajdonképpen bár nyilván az alapításkor elkezdték építeni, de nem a püspökség alapításakor már nem volt kész templom. Én arra gondolok, hogy Pécsen is valami hasonló jelenséggel kell számolni. Amikor a püspökséget létrehozzák, a püspököt felszentelik, akkor a legfontosabb álló templom nyilvánvalóan a cella Trihora lehetett, ami a karolinkor óta használatban volt. Ez lehetett a püspökség első temploma, én is úgy gondolom, ahogy ezt Zsolt állítja. Viszont úgy gondolom, hogy itt is elkezdték egy székesegyház építését, mert hogy ez azért túl, tehát ez igazából egy palota templom volt, ami ott korábban létezett, és ez a 1009-ben megkezdett épület lehetett a Székesegyház. Megkezdett Székesegyház lehetett a cella szeptihora. Hogy úgy tűnik, hogy nem fejezték be teljesen, hiszen a falakat nem javították ki. Ennek pedig az lett az oka, az a régóta ismert tény, amit a képeskronikából tudunk, hogy Péter király egy új székesegyházat épített, amiben aztán később el is temették. Valószínűleg emiatt az új székesegyház építése miatt szakadhatott meg tulajdonképpen a cella szeptihorának a székesegyházként való újjáépítése, és elképzelhető, hogy az az 1064-es tűzész, amely Péter székesegyházát elpusztítja, ahogy a krónika mondja, a székesegyház mellett álló egyéb épületekkel együtt jelenti a cella szeptihorának a pusztulását is, ami egyértelmű a régészeti adatokból, hogy tényleg egy nagy tűzvész végzett ezzel a templommal. Magyarán akkor még zárásként néhány képet mutatnék erről, hogy hogy is nézhetett ki talán 1009-ben a püspökség központja. Ezek azok az épületek, amelyek állhattak. Ebből ugye a cellatrihora és a szeptihoráról gondolom azt, hogy nagy valószínűséggel templomként működhetett, illetve minden bizonnyal az a valamilyen templom, amelyik a székesegyház helyén állt. Ezzel szemben bizonyos épületek, például a mauzóleum vagy a korsos sírkamrából meg lehetett állapítani, ezeket lakóházként használták, kemencék voltak be, tűzhelyek, fafödémeket építettek be, tehát nem mindegyik épület, római, túlélő római épület töltött be templom funkciót. De ebben az időben Pécs település képe is egy meglehetősen a korabeli városokhoz hasonlóan meglehetősen szétszórt település volt. Volt egy település csoport gyakorlatilag a püspöki központ közvetlen közelében attól délre, egy másik település csoport ugye a Tettyepatak völgyében, és ezek később ugye összenőve alkották meg a mai Pécs városát. Egy rekonstrukciós elképzelés a akkori püspöki központnak az épületeiről, illetve a körülöttük álló nyilván falusias jel, inkább, vagy mai fogalom inkább falusias jellegű településről. Ugye itt a trihora és a hozzá kapcsolódó udvarház. Gyakorlatilag ugye ezt a kérdéskört aztán ezzel lényegben le is zárhatjuk, hiszen a következő nagy fejezete majd a Pécsi Székesegyház építés történetek, az a Péterféle templom, amiről itt már többször is szót ejtettünk, ugye az a bizonyos bazilika, amelyik a mai Dóm téren állt, ugye ennek az ugyanazon ásatás során, amikor előkerült a cellatrióra, akkor találták meg maradványait Szőnyi Ottó. Ez szintén egy olyan homályos pont, ami a részletes régészeti feltárás hiány ma még eldönthetetlen, ennek a pontos keltezése még vitatott, és hát ezért csak megint csak elméleteket, feltételezéseket fogalmazhatunk meg.